az tanárba, előadását, profétai kerület és modellje, Tavasz László. Köszöntöm a kedves hallgatóságot. Sáros Pallak tiszteletét hozom a Tavasz Étrendi életmű iránt. És ezt a címet kaptam profétai élet és modellje ebben a könyvben, illetve Tavasznál, és igyekeztem fókuszálni. Sok helyen beszél a profétaság kérdéséről Tavasz az egész könyvben, de a témán szempontjából két olyan helyet találunk, ahol néhány oldalon keresztül sűrítettem ez a téma jön elő. Én erre a két részletre szeretném a figyelmet átfordítani. Az első részlet az ige hirdetés történetben az első részben található, ahol a szentírási ige hirdetések jellemvonásait foglalja össze a szerző. Kitüntetett figyelmet szentel a profétaságnak, a proféták kritikálásában a keresztény ige hirdetés hitányát és előrevetett képét látja, ahogyan ő fogalmaz. Forrásai ezen a ponton Bunker és Hermann művei mellett attól a Paul Kleinertől való, akitől maga személyesen is tanult Berlinben, ahol 1956-ban volt. Kleiner a gyakorlati teológiában volt tanára, vagy vezető tanára, azért jó úgy ravaszlom, és hát kettő hatást, különleges hatást tett rá. Ennek a hatásnak köszönhetően majd 1907-ben az ekléziasztika tantárgyának a megalapozása. Ugyanakkor pedig hát, mint gyakorlati teológustól többet várt volna Paul Kleinertől. Az emlékezéseiben ezt írja róla. Az ordinárius az öreg Paul Kleinert volt, de ő testestől, lelkestől az ótestamentumi prófétáknak főképp Ézsaiásnak adta magát. Azt egzegetálta, fordította, szavalta, élvezte. A gyakorlati teológiából egy kis finom homiletikát mondjogott bele a bő gallérjába. Inkább biblikus volt, kevésbé gyakorlati teológus, legalábbis ravasz értékítélete szerint, de hát az ekléziasztika gondolata mellett a profétai igehirdetésre is bizony nagyon öreg professzorról. E hatások élénken éltek ravaszban a hungarika megírásokon is. Olyan lelkesen és letisztultan foglalja össze a profétai igehirdetés ismérveit. Ezek a következők: a belső ihletés hatalma alatt, az igazság kényszerűségével, legszentebb élettapasztalásként szól és hat a profétai prédikálás. Más szavakkal, igehirdetőnek össze kell fornia az általa kérdetett igazsággal. A folytatásban pedig leszögezi, hogy Jézus igehirdetése a legnemesebb értelemben prófétai volt, de ő abban több a prófétáknál, hogy nála nem időleges a kijelentés, hanem ő az igét, mint önmagát prédikálja. A prófétai igehirdetés az apostolok szolgálatában is folytatódik, ravasz gondolata szerint, hiszen Pál a legnagyobb lelki ajándéknak a prófétálást tartja. Ravasz szerint apostol és próféta közt nincs lényeges különbség, csak történeti. Apostolok azok a próféták, akik közvetlenül Jézustól nyerték el hivatásukat. Ezekből arra a következtetésre lehet eljutni, hogy a prófétálás bibliai paradigmájának lényegét nem csak az így szól az Úr jelentésben lehet összefoglalni, hanem Pálapostól igehirdetői hitvallásával is, hittem, azért szóltam, Róma 4.13. A prófétai igehirdetés nem maradt bibliai paradigma, hanem a keresztény igehirdetés normájává és modelljévé válik, ravasz homiletikai rendszerében. Ezért tér vissza erre a témára az elvi homiletikában a második részben. Itt az igehirdetés alapelveiről szól, arról, hogy a prédikáció kultuszcselekmény, az istentisztelet megkerülhetetlen tényezője, ugyanakkor szolomoni alkotás, tehát esztétikai és etikai mércével is mérendő, célja pedig a szívülés. E gondolatok csúcsán szól az igehirdetésről, mint prófétaságról. Kijelenti, hogy a prédikáció alapjellemvonása a prófétaiság. Vitatja ezen a ponton Hinnének és Passzernak a nézetét, akik szerint az alapvető jellemző a tanítás, illetve a misztikus élmény lenne. Miért válik a prófétaság az igehirdetés modelljévé? Ravasz három szempontból indokol. Először a prófétai személyiség, majd a tartalom, az ismeretközlés, végül pedig a befogadók a gyülekezet szempontjából. Látjuk tehát, hogy a igehirdetésnek a tényezői szempontjából közelíti meg a prófétaság értékét. Mi jellemzi a prófétát, a prófétaságot? Először is személyes, élő kapcsolat, ahogyan ő fogalmaz, benső életközösség, a kijelentést adó Istennek. Azután a látás, közismert tény, hogy az Ószövetségben a próféta neve néző, látó. Ravasz így fogalmaz, a próféta nem vitatkozik, nem cáfol, nem magyaráz, nem tanít, nem fejteget. Egyszerűen rámutat a dolgokra, revelál, mert látásában a dolgok igazságokká lesznek, és az igazságban a dolgokká. És az is jellemző a prófétaságra, hogy nem elvont, nem elméleti, hanem nagyon is a valósághoz kötött. Mindenestül az életre szól, fogalmaz Ravasz. A teljes átélés és odaadás, a teljes jelenlét Isten és az adott kor világában, ez jellemzi tehát a prófétát, a prófétaságot, ezért kell mintává válnia az igehirdetés számára. A következő pontban az átadandó tartalom ismeret szempontjából állítja modellként elénk a könyv a prófétaságot. Ravasz az érthetőséget teszít a középpontba. Ezt írja. Nem csak azt jelenti a prófétaság, hogy világosan szóljon az igehirdető, hanem azt is, hogy úgy szóljon, hogy megértsék. A próféták tragikuma sohasem az, hogy nem értették meg az emberek. Ez csak a professzor tragikuma. Hanem az, hogy nem akarták megérteni. Amit a próféták mondottak koruknak, az nagyon egyszerű, világos, de nagyon kemény beszéd volt. Megértette azt mindenki, éppen azért omlott ki annyi próféta vér, mert nagyon is megértették. Ilyen szempontból Ravasz az emberiség legnagyobb katekétáinak is nevezi a prófétákat, mert új ismereteket közöltek, vagy a régieket új megvilágításba állítottak. Végül Ravasz a gyülekezet szempontjából is megindokolja, hogy miért lehet a prófétaság az igényedetés modelljévé. Használja a Schleiermacheri kategóriákat, amikor eszményi és tapasztalati gyülekezetről beszél, és amikor az istentiszteletet ható és kifejező jellegéről szól, ugyanakkor sajátos eredményre jut. Szerintem, idézem, az egyházi beszéd, mint prófétaság, az eszményi gyülekezetet munkálja ugyan, de mindig a tapasztalati gyülekezeten keresztül. Az igehirdetésnek az akaratra kell irányulnia, a beszéd lélekvezetés, ahogyan ez már elhangzott előttem. A lelket csak vezeti, de nem kényszeríti, fogalmaz Ravasz. A próféta szabadságra számít, és imperatívusai csupán erkölcsi kötelezés és nem fenyegető parancs. Önelhatározása akar hírni. Eddig az idézet. Az ige hirdetőjének Isten színe előtt állva, mondandóját az ige mérlegére helyezve kell szolgálatát végezni, nem azok ellen, hanem éppen azokért, akiknek szól. Ha a későbbi korok, vagy akár a saját korunk homiletikai kérdésfelvetéseit nézzük, azt látjuk, hogy nem léptünk túl ezeken az alapproblémákon. Gondoljunk csak az úgynevezett politikai igehirdetés, vagy a lelki gondozói igehirdetés kérdésére. Ezekről Fekete Károlynak van egy összefoglaló tanulmánya. Ezek a kérdések merülnek föl a mai homiléták előtt is. Ravasz homiletikája nem csak a kérdésfelvetésben, hanem a válaszadásban is segítségünkre lehet, gondolati frissességével, tiszta igei látásával és gondolatébresztő megfogalmazásaival. Van még valami, ami hitelesíti mindazt, amit e korszakos könyvben olvashatunk, ez pedig Ravasz László életműve, későbbi előadásai, tanulmányai és különösen egész igehirdetői öröksége. Ha a prófétai igehirdetése ma példát keresünk, akkor fel kell lapoznunk Ravasz igehirdetéseit, ahogy egy tanulmányában annak idején Baross Géza professzor is tette, és szépen elénk hoz jó néhány példáját, hozza jó néhány példáját annak, hogyan lehet ma prófétai módon szolgálni. Megtaláljuk ebben az örökségben, Ravasz igehirdetői örökségében az élő, közvetlen kapcsolatot Istennel és az adott kor emberével, az érthető, tiszta szót, a kemény beszédet, a felelősségre ébresztést és a lelki gondozói attitűdöt is. Megtaláljuk a hittem, azért szóltam hitelét. Forgassuk hát Ravasz László homiletikáját, és én is azt mondom és bíztatok mindenkit, hogy adjuk a jövő kezébe. És hogy az előbbiekben említettem, hogy a későbbi előadásaiban hogyan jön vissza a prófétaságnak a nagy ügye, amelyet megfogalmazott több ízben is a 15-ben kiadott homiletikájában. 1940-ben a Károly emlékkönyv megjelenik benne a gyakorlati biblia magyarázat Ravasztollából, és hát ebben van egy bekezdés, három sor, még ezt hadd olvassam föl, hogy a prédikátorságról, tehát rólunk, prédikátorokról mit is mond, mindezek mögött ott érezhető mindaz, amit megfogalmazott a prófétasággal kapcsolatosan. A bizonyságtevő, a prédikátor nem erőszakos, nem parancsol, a rábeszélést megveti, nem koldulik és nem alkuszik. Kijelent és megáll. A prédikátorság halálos hivatal. Nem áll méltóságot, nem nyújt gazdagságot, felemészti az egész életet, és sokszor megkívánja a vér piros pecsétjét is. Az Új Testamentum ugyanazon szóval fejezi ki a vértanúságot és a bizonyságtételt, mert gyökerében a kettő egy. Csak az az igazi bizonyságtétel, amire rámegy az élet. A lelki pásztor utolsó bizonyságtétele a halála. Ilyen ember volt, ilyen lelki pásztor és ilyen igehirdető Ravasz. Ezt köszönjük az Úristennek. Köszönöm szépen!